Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki, és énekeljük 809. számú dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat, a 724. számú dicséretünk mind az öt énekversének végig éneklésével. Ez az ének így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 11. részéből a 28., 29. és 30. igeverseket. Az Úr Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Amen. Istenünk az ő igéjében szólal meg és szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy az ő megszólítására válaszoljunk. Értek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt eképpen. Szent Háromság, egy örök és igaz Isten, sokfelől jöttünk eléd, és sokféle szívvel, Hozzuk hálaadásunk szavát áldásaidért, hozzuk könyörgő imánkat nyomorúságaink miatt. Köszönjük Istenünk, hogy aki Jézus nevében hittel jön hozzád, az akármilyen is, te azt el nem veted, de magadhoz engeded, felemeled, tanácsolod, vigasztalod, vezeted, és Jézusért megbocsájtasz neki. Légy áldott érte. Eléd hozzuk most betegeinket, a megfáradtakat és elesetteket. Kérünk, adj nekik erőt, reményt és gyógyulást. Könyörülj most rajtunk, beszélgess velünk, cselekedj bennünk Krisztusért. Amen. Most foglaljunk helyet, és a kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Yeah.
a kórus szolgálatát. Énekeljünk mi is fennállva. 211. számú énekünket, amely így kezdődik. Szent Isten, noha néked! Az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak az Efézusi leveléből olvasom, a 4. részből az első 3 igeverset. Éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk 2025. évre szóló vezér igéjét, amit az imént hallottunk, hasznos olykor elővenni, elolvasni és újra elcsendesedni felette. Fontos felidézni, hogy Istenünk mit üzent nekünk ennek az évnek az első napján, mint gyülekezetnek a 2025. esztendőre. Éljetek méltóan ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Ennek az igének a homlok terében a szelíd és az alázatos életre való biztatás áll. Mit jelent az alázat? Mi is az alázat? Annak a ténynek a belátása és kinyilvánítása, hogy az ember elismer maga felett tekintélyeket, akiknek tisztelettel adóz. A magyar nyelv értelmező szótárában azt találjuk erről a szóról, az a magatartás viselkedés, amellyel valaki elismeri saját függőségét, alárendeltségét, másnak fensőbb rendűségét. Alázat. Milyen idegenül hangzik ez a szó, és ezek a mondatok a korunkban, amikor Isten és a másik iránti tisztelet szinte teljesen háttérbe szorul. Gondoljatok bele, hogy a világnak ezen a felén születtek meg a Mohamed karikatúrák. Vagy éppen a Jézus Krisztus szenvedését gúnyrajzokon ábrázoló képek. Korunkban a tiszteletre méltó embereket, vagy erkölcsi példaképeket be lehet sározni, gúny tárgyává lehet tenni, lejáratni, hitelteleníteni, adott esetben következmények nélkül. Pedig mindannyian tudjuk, alázat nélkül nincs rendezett, normális közélet, de magánélet sem. Alázat hiány tönkre mennek az emberi kapcsolatok, Alázat nélkül nincs bocsánat kérés és bocsánat adás, ezek hiányában pedig bizonyosan tönkre mennek az emberi kapcsolatok, széteshetnek házasságok, családok, emberi és rokoni kapcsolatok. Fontos tehát, hogy az ige fényébe helyezzük ezt a fogalmat, alázat. Éppen ezért ma szólni fogok először az alázat bibliai tartalmáról. Másodszor annak hiányáról, lélektani és gyakorlati szempontból, a Szentírás alapján, és harmadszor arról, hogy mit tanít Jézus Krisztus az alázatról. Kedves testvérek, Isten igéje sokszor beszél és hangsúlyozza az alázat fontosságát a hívő emberek életében. És gyakran teszi ezt felszólító módban, mint egy figyelmeztetésként. Néhány igét idézek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, mondja Pál apostol a római gyülekezetnek. A Filippieiket így buzdítja. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartsátok magatoknál. Emlékeztek, hogy a lelkipásztor milyen igéket olvas fel az úrvacsora vételét követően a liturgikus könyvből? Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot és szelídséget és hosszú tűrést. Ez a Kolossei levélben van ez az ige. Jakab apostol figyelmeztetőleg beszél az alázat fontosságáról. Ő ezt írja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Jézus Krisztus egyszer gyermekeket állított a tanítványi közösség közepére, körének közepére, akik arról beszélgettek maguk között, hogy melyikőjük a legnagyobb. Majd ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Vajon Isten igéje miért buzdítja az embert az alázatos életre? Miért beszél Jézus maga is többször az alázat fontosságáról? Miért ilyen fontos kérdés ez? Kedves testvérek, azért, mert az Isten jót akar az embernek, és nem akarja, hogy békétlenül éljünk. Tudja, hogy Isten és az emberek irányába tanúsított alázat tesz bennünket békés és megnyugodott emberekké. Nem véletlen, hogy az először olvasott igében is összeköti ezt a két dolgot az Úr Jézus Krisztus. Az alázatot és a megnyugvásra jutó szívet. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és ha ezt megtanuljátok, megnyugvást találtok lelketeknek. Sokaknak örökké zaklatott a szíve, mert örökös harcban áll az igazáért, és úgy érzi, hogy minden áron és mindenképpen érvényre kell juttatnia azt. És közben gyakran elfárad, kifárad, gyakran csalódik másokban, és a szíve örökké zaklatott. Jézus ma minden felzaklatott szívű, ugyanakkor megfáradt embernek üzeni. Lehet megnyugodott szívű emberré lenni. Megnyugvást kínál mindannyiunknak. Kedves testvérek, az első felzaklatott, szívű, önigazult Ádám volt a bűneset után. Azóta a szívünk az Isten és a másik ember iránti alázatra hajlik a legnehezebben. Ádám és Éva Isten tilalma ellenére vettek a tiltott gyümölcsből.
Bűnt követtek el Isten és a másik ellen. Ekkor Éva, aki a gyümölcsöt leszakította és a férjének adta, mondhatta volna, bocsáss meg nekem, Ádám, vétettem ellened. Ádám pedig mondhatná az őt számon kérő Istennek, Istenem, bocsáss meg nekem és a feleségemnek. De a bűneset pillanatától kezdve mindketten képtelenek erre. Nincs többé a szívükben alázat, hogy erre képesek lennének. Mi történt bennük? Uralomváltás. Addig Isten és az ő gondolatai álltak a gondolkozásuk középpontjában. Az első bűn elkövetése pillanatában pedig ők maguk és önös szempontjai kerültek szívük és gondolkozásuk középpontjába, a kísértőnek engedve. Ekkor már elfelejtik, hogy Isten teremtményei és egymás társai. Istent szabadságuk akadályának, magukat áldozatnak, a másikat bűnbaknak látják. Megrendítő, hogy Ádám és Éva is mindketten bűnös helyett áldozatnak látják önmagukat. Én a másik, a társam áldozata vagyok. Ebből pedig minden esetben az következik, mint az első emberpárnál is, gőg, vádaskodás, a bűn továbbhárítása a másikra, csak részigazságok felfedése, de a teljes igazság eltakarása. És állarc mögé rejtőzés. Nem ismerünk sok esetben önmagunkra. Nem érezzük vagy gondoljuk legalább magunkban ezt, a másik a hibás az életem elrontott dolgaiért. A férjem, a feleségem, a szüleim, egy ember, és kimondva vagy kimondatlanul, de talán maga az Isten is. Beszéljünk hát az alázat hiányáról lélektani és gyakorlati szempontból a Szentírás alapján. Kedves testvérek, a Szentírásban megtaláljuk azokat az igéket, amelyek leírják, hogy mit teszi, teheti gőgössé az embert. Ezek az erő, a hatalom, a gazdagság, az okosság, a jó külső megjelenés, de még a hamis kegyesség is. Sok igét kiírtam ezekről. Testvérek, a bűneset óta minden férfi és nő nevében ott van az önteltségre és a gőgre való hajlam. Mármiben is lássuk magunkat másoknál gazdagabbnak, erőben, hatalomban, jómódban, értelemben, intellektusban, szépség tekintetében, vagy vallásosság, esetleg erkölcsösség dolgában, ott a kísértés, hogy felfuvalkodjon a szívünk, öntelt emberekké váljunk, és lenézzünk másokat. Azonban minél kevesebb valakiben az alázat, annál sérülékenyebbek az emberi kapcsolatai. Mivel az ilyen ember szíve telve van kritikával, sértettséggel és elégedetlenséggel, nem jó társaság. Könnyen Isten és az emberek irányába megkeményedett szívű, ezért magányos emberré válhat. Kedves testvérek, talán nem vagyunk tudatában, de a nyugtalanság, a stressz két fő okozója az életünkben, az önteltség és az agresszió. Az önteltség mindig Isten hiányát jelzi az életünkben. Még vagy már? Talán úgy vagy itt, hogy volt egyszer komoly hittapasztalatod, Istenbe vetett bizalmad, de sok és sokféle teher hordozása közben megfáradt hívő életed, és eltávolodtál az Úrtól. Az ilyen szív jellemzője, hogy nincs többé bizalma Istenben. És megtelik lelke önmagával, az érdekeivel, önös elgondolásaival, és azt érzi, pontosan tudom, mi a legjobb nekem. Ezért élete minden területét és eseményét a teljes ellenőrzése alá akarja vonni, mert azt hiszi, hogy jobban tudja élete dolgait, mint maga Isten, aki alkotta. De az igazság az, hogy a saját Isten hiányos életének a legnagyobb feszültség forrása a saját magával megtelő szívem. Az elfojtott vagy megélt agresszió mögött pedig mély fájdalom húzódik. A lélek mély rétegében az elutasítottság fájdalma. Tudjuk vagy nem, de az agresszió az emberi szeretet hiány érzésének fájdalmán alapul. Amikor ez az érzés felerősödik, hatalmába kerít valakit, akkor indulatból cselekszik, vagy szól, végig nem gondolva szavai és tettei súlyát és következményeit, nem mérlegelve mások szempontjait és élethelyzetét. Rengeteg kár és fájdalom, tönkremenő kapcsolat jár az agresszió nyomán. Mi lehet az ellenszer az önteltségre és az agresszióra? Kedves testvérek, éppen a szelídség és az alázat. Éppen az a két dolog, amiről talán azt gondoljuk, hogy szükségtelenek az életbe. Hát hogy lehet a 21. században boldogulni egy szelíd és alázatos embernek? Azonban éppen ez a kettő, ami gátat vet a nyugtalanságnak és a stressznek az életünkbe, amelyek lelkileg bizonyosan kifárasztanak bennünket. Mit tanít hát Jézus a szelídségről és az alázatról? Figyeljünk harmadszor erre. Nem tudom, hogy hogyan érkeztél ide Isten házába, de ha fáradt vagy, ha megfáradtál, akkor tovább mondom Krisztus mára neked szóló üzenetét. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtok, megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Milyen érdekes, Jézus Krisztus a követőinek nem azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogyan legyetek magabiztosak és bátrak. Jézus azt akarja, hogy bízzunk benne, és szelídséget és alázatot tanuljunk tőle, és ezek majd oldják a nyughatatlan szívünkben lévő feszültségeket. Talán már sok mindent kipróbáltál, hogy valamivel oldjad a feszültségeidet, de ezek helyett azt kínálja Krisztus, bíz bennem, és tanulj tőlem. Ki ez a Jézus, aki hív minket, és milyen a szelídsége és alázata, amit tanulhatunk tőle? Ezt a titkot érti meg Szent Ferenc, aki egyenesen Isten alázatáról ír. Ő éppen Istennek a lehajló közeledése ragadta meg, amely Krisztusban és az ő tetteiben mutatkozik meg, hogy Isten így közeledve elérje egyszer az embert. Isten alázata szinte felfoghatatlan, amit Jézus Krisztus tetteiben láthatunk meg. Jézus Krisztus közénk jövetelében már láthatjuk végtelen alázatát, jászol bölcsőig lehajló szeretetét. Jézus betegekhez való odahajlása, önként vállalt kereszthalála, pokorra szállása, az úrvacsorában önmaga megosztása a bűnös emberrel, mindezt a végtelen nagy isteni alázatot fejezik ki. A Filippiekhez írt levél egy része így szól mindenről, megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézusban semmi nem volt a gőg, vagy az önteltség lelkiségéből. Ő nem üldözőit, vagy a bűnbe esett embert alázta meg, hanem önmagát. Értünk. Asszisi Szent Ferencet megrendítette az alázatos Isten, és elmondja az Isten és ember találkozásának titkáról, hogy ha az Isten alázatban akarja elérni az embert, akkor az ember számára is az alázat lesz az út, ahol találkozhat az Úrral, aki felemeli őt. Kedves testvérek, Jézus Krisztus számára nincs olyan emberi mélység, ahova ne lenne hajlandó értünk utána nyúlni. Ő a bűnösök barátja, akiről azt olvassuk, hogy megkeresi az elveszett bárányait. Ha pedig valaki a halál árnyékának völgyéig jutna az életében, mert olyan testi nyomorúságot hordoz, Jézus kész oda is menni értünk, mert ő megjárta a sírt és a halált is. Nincs számára elveszett ember, nincs számára elveszett élethelyzet, amiből ne tudná kisegíteni az életünket, és ez rád is igaz. Ezért mondja, jöjjetek én hozzám. Nincs számára elveszett ember és élet, te sem, akármiben vagyis most. Csak egy valami szabhat gátat Jézusnak, hogy segítsen neked és felemeljem, ha túlságosan büszke vagy ahhoz, hogy elfogadjad Isten mentő szeretetét Jézusban. Amikor valaki bár szenved, de nem akarja elfogadni azt az utat, amit az alázatos Isten kínál neki fiában. Meghallod-e ma Jézus hívását? Jöjjetek hozzám, mindnyájan, akik megfáradtok és megvagytok terhelve. Kedves testvérek, ez a minket hívó Jézus üzeni, hogy tanulnunk kell az alázatot és a szelídséget. Jézus mondatából kiderül világosan, hogy senki nem születik így. Nem velünk született adottság. Isten adhat nyugodt, béketűrő természetet valakinek, de ezt sokkal inkább jámborságnak nevezhetjük. A szelídséget nem ajándékba kapjuk, küzdenünk kell érte, olykor le kell mondanunk jogainkról, vélt vagy valós igazainkról, olyan helyzetekben is, amikor hátrányunk vagy veszteségünk származhat belőle. A szelídség nem más, mint megfékezett erő. És tanulnunk kell az alázatot is. Jézus a példánk, aki uralkodhatott volna, de inkább szolgált az emberek között. Aki elvárhatta volna tanítványaitól, hogy megmossák a lábát, de ő tette meg ezt velük. Az alázat mindig együtt jár a szolgálattal. Jézus azt is mondja, vegyétek fel magamra az én igámat. Az alázatos ember összeszedi az erejét, hogy valakit, aki felé Isten mozdítja, szolgáljon. A szelíd ember visszafogja erejét, nem uralkodik másokon, az alázatos pedig engedi, hogy Jézus uralkodjon felette, aki saját céljaira használja az életét. Befejezem azzal, hogy az önteltség, büszkeség és gőg felbomlasztja a közösségeket. A szelídség és az alázatosság összetartja és élteti az emberi közösségeket. Mivel jár együtt a krisztusi szelídség és alázat? Igen, én halálokon is átmenő, igaz Krisztus követő élet, ami széppé és gazdaggá teszi körülöttünk lévők életét, nekünk pedig megnyugvást és békességet ajándékoz, és egy egyre boldogabb, kiteljesedő keresztjén Krisztus követő életet. Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Amen. Olyan jó lélekben téged nézni, és téged hallgatni, szelíd és alázatos Krisztus. Olyan jó tőled tanulni, olyan jó megérteni az életed példáját, azt az alázatot, ahogyan a mennyből eljöttél a földre, értünk emberekért, hogy magadat egészen megüresítetted, és értünk bűnösökért, odaadtad ártatlan és bűntelen életedet. És amikor a kereszt alól gúnyoltak, te nem adtál vissza semmilyen ostorozást, mert Istennek egyszer azt mondtad, hogyha elbukna az ember és az embervilág, akkor te leszel az, aki mint megváltó eljössz közénk. Köszönjük, hogy végigjártad ezt az utat. Köszönjük ezt a érthetetlen, mérehajló szeretetet és alázatot. Urunk, csendben állunk lélekben előtted, és azt látjuk, hogy mi nem vagyunk ilyenek. Azt tanítottad, és arra bíztattál bennünket, hogy legyünk szelídek és alázatosak. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk ilyen embereiddé lenni, hogy az élet körülöttünk épüljön, szépüljön és gazdagodjon, és mi magunk megtaláljuk a helyünket abban az életben és azon az úton, amit te jelöltél ki, ami számunkra. Köszönjük, Jézus, hogy jöttél, hogy szóltál, hogy beszélgettél velünk. Segíts megélni mindazt, amit mondtál mindannyiunknak. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a reformátusok lapját és az irat terjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem, kedden 9.45-től baba-mama köri alkalom lesz, szerdán este 7 órától kórus próbát tartunk, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaóra lesz, délután 5 órától óvodás, alsós és felső tagozatos gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken 17 órai kezdettel a Pácem, az Agnus és a Juvenis ifiseink a Dunamelléki Református Egyházkerület által szervezett ifjúsági napon vesznek részt a Rádai Házban. Ez azt is jelenti, hogy a héten külön nem fogunk ifjórákat tartani. A program tervezetten későn, este 9-10 óráig tart. A közös indulásról a csoportok vezetői értesíteni fogják az ifiseket. Szombaton délután 4 órától presbiteri csendes délután tartunk. Az alkalom részeként presbiteri gyűlést is fogunk tartani. Kérem a jelenlévő presbitereket, hogy Bolla Gábor jegyző úrnál iratkozzanak fel a jelenléti ívre. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-tól a kórus fog próbálni. Kérem az Urkuti Intéző Bizottság tagjait, hogy ma a teljes Isten tiszteletet követően fáradjanak majd vissza a templomba korábban jelzett megbeszélésünkre. A Budapest déli református egyházmegye elnökségének és tanácsának döntése értelmében ma egyházmegyénk mind a 30 gyülekezetében úgynevezett diakóniai vasárnapot tartunk. Az Isten tiszteleteken befolyó persejes adományokkal a kárpátaljai református lelkipásztorokat fogjuk támogatni. Így tehát mai perseinkkel mi is őket fogjuk támogatni. A diakóniai vasárnap része a szószék cserés Isten tiszteleti szolgálat is, amelyre jövő héten fogunk sort keríteni. Hozzánk a Pestlőrinc Erzsébet Béla telepi gyülekezet lelkipásztora, Barta Attila nagy tiszteleti úr fog érkezni, én pedig náluk fogok szolgálni. Szintén jövő héten vasárnap várjuk a Lónyai Gimnázium 8. A és 11. B osztályait. Gimnazistáink mellett tanáraik és az őket elkísérő intézményi lelkipásztor úr is a vendégeink lesznek. Fogadjuk őket majd szeretettel. Az október 11-i gyülekezeti kirándulással kapcsolatos tudnivalókról gyülekezetünk Facebook csoportjában találunk tájékoztatást. A jelentkezőket szeretettel várja Takaróné Márti, rövid egyeztetésre ma a teljes istentisztelet után a gyülekezeti ház földszinti nagyobbik termében. Isten tiszteletünk végéhez értünk, 157. számú énekünket keressük ki, és ennek 8. és 9. verseit énekeljük. A 157. számú énekünk 8. verse így kezdődik: a felséges Isten szemei vannak az igazakon.